Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Köles Józseffel, belgyógyásszal, a hatvani Albert Schweitzer Kórház osztályvezető főorvosával, Keresztes Szilvia beszélget.
Isten hozta a Mária Rádió stúdiójában dr. Köles József, belgyógyász, rehabilitációs szakorvost, aki a hatvani Albert Schweitzer Kórház orvosa, és hát megtiszteltetés, hogy itt köszönhetjük a stúdióban. Elsőként talán arra a szentírási idézetre kérdeznék rá, amit választott, ami az ön szívéhez közel áll, melyik lenne ez?
Kicsit rendhagyó módon választottam idézetet, mert ehhez nem egy történet kötődik, hanem sorsok életek történeteinek sora. Ez az idézet a korintusi első levélből való, a sokszor elcsépeltnek tűnő szeretet himnuszából egy sor. Ha szeretet nincsen bennem, mit sem érek. Ez az idézet egy segítő munkát, hivatást végző embernek meghatározza mindennapjait. Nincsen olyan nap, hogy az ember ezt az idézetet önmagában ne próbálná fölidézni. Nem mindig könnyű. Reggelente, amikor felébredek, szánok 5 percet arra, hogy a napomat végig gondoljam. És mielőtt elindulok a napi menetemben, akkor 4 dolgot szoktam kérni a föntiektől. Egészséget, ebből eredő erőt, kitartást, türelmet és szeretetet. Mert a mi munkánkban, az orvos munkájában ennek a 4-nek hihetetlenül nagy jelentősége és gyakorlati haszna van. De most a szeretetről kell beszélnünk. Az egészséget, az erőt, a kitartást, azt majd kapjuk oda föntről. De ha szeretetet nem kapunk, akkor az a napunk hiába való volt.
Hát ahogy említette, ugye aki nap mint nap emberekkel, betegekkel, páciensekkel foglalkozik, különös nagy szükség van erre, enélkül talán nem is lehet. Vissza tud emlékezni esetleg egy olyan esetre a szakmai életén belül, amikor valamiért ez különösen megjelent?
Kereshetnék úgynevezett sikertörténeteket. És voltak éppen az, ami most eszembe jutott, ez is egy sikertörténet. De számomra azért volt emlékezetes, és ilyennel számos alkalommal találkozunk, mert ezt a szeretetet szubjektív emberek lévén nem mindig egyszerű, felébreszteni magunkba. Könnyű szeretni a gyerekünket, a feleségünket, a családtagjainkat. Nem biztos, hogy olyan könnyű már a szomszédot szeretni, vagy a távolabbi, nekünk nem biztos, hogy kedvező habitusú embereket. És vannak kifejezetten nehezen szerethető emberek. Aki eszembe jutott, az hajléktalan volt ott 60-ban. Akinek nagyon komoly betegségei okán amputálni kellett a lábát. Nem volt jövedelme, nem volt szívderítő. Élte azt az életet, amit élhetett. És mégis ezt az embert, amikor az osztályunkon kezeltük, ápoltuk, gyógyítottuk, és azt mondom, hogy talpra állítottuk. Most ebben az esetben, ha ezt a bizonyos cselekvő szeretetet az ember nem tudja magában gerjeszteni, vagy nem kapja ajándékul odaföntről, akkor ez az ember elveszett volna. És nem azért, mert én vagy mi csináltuk ezt, hanem a világ olyan, hogy ez az ember ezek nélkül, a cselekvés sorozatok nélkül egészen biztosan elveszett volna. Így jelenleg mi csináltunk, mi szereztünk neki nyugdíjat, intéztünk először átmeneti szálláson helyett, aztán idős otthonba került. És most rendezetten, önmagához viszonyítva hihetetlen jó állapotban van. Protézissel jár, kell, éli a világát, nem iszik, fedél van a feje fölött, és ott, ahogy mondják az otthonba lévők, ő ott segít mindenkinek. Kell lennél több. 3 hónap volt ott nálunk az osztályon, amit ő ott töltött, szőrösen, szakálasan, hosszú hajjal jött hozzánk. És ott mi nővéreink tették rendbe, mert ő nem akarta. Neki úgy volt jó, hogy ahogy éppen addig ő ezt természetesnek érezte. És a nővéreink vették azt a fáradtságot, és tényleg bennük is ez a fajta együttérzés, és bizony szánalom működött, ami a cselekvésbe csúcsosodott ki. Tehát itt van annak a cselekvő szeretetnek a jelentősége, hogy ez az ember, most már nem mondom betegnek, ott nálunk betegként volt ott, de ez az ember most egy konszolidált életet él, csekély nyugdíjjal, de fedél van a feje fölött, naponta 3-szor legalább étkezik, fűtenek, mosnak, takarítanak, segítenek neki. Hát ha ezt mi rossz a szó, ha a szeretet nem csinálja ezt, amit még egyszer mondom, kapunk, mert kérjük, és kérjetek, és adatik nektek, mondta Jézus. Tehát, ha mi nem kapjuk ezt a szeretetet, akkor ez az ember valószínűleg elveszett volna a maga életével, nyomorúságával.
Akkor ezek szerint nem is volt erről az útról egy letérés, vagy egy bizonytalanság a hosszú évek alatt?
Egy kitérőm volt. Én kórházban kezdtem ott a 60-i kórházban a munkámat, és úgy látom más kollégákat is, meg más szakmabélieket is látván, hogy 35-40 körül az emberek muszáj váltania. Tehát ott valami kis lehetőséget keres, hogy mást, mint ami a mindennapok hajszoltsága. Én is voltam így egy 13 hónapos időszakban. Elmondom, hogy akkor rengeteget dolgoztam a kórházban, és nagyon-nagyon elfáradtam, és akkor adódott egy olyan lehetőség, hogy egy másik orvosi munkába, de egy nyugodtabb, kényelmesebb, azt is mondhatom, hogy talán még jövedelmezőbb állásba is el tudtam menni, és elmentem. És én minden nap éreztem, amíg ott dolgoztam 13 hónapig, hogy nem ez az én helyem. Ügyelni visszajártam mindig a kórházba az osztályra, de éreztem, hogy az a munkahely nem az én helyem. És aztán hívtak vissza, és én visszamentem. Ez volt 84-ben. És hát azóta viszont folyamatosan ott a 60-i kórházban dolgozom sokat, nehéz munkát. Testnek, léleknek nehéz munkát. Kérdezik, hogy hogy vagyok. Hát akkor dicsekedjek, vagy panaszkodjak, szoktam kérdezni. Mert ha dicsekszem, akkor azt mondom, hogy ebben az életkorban napi 10 órát dolgozom. Ha panaszkodni akarok, akkor azt mondom, hogy napi 10 órát dolgozom. Tehát néha elfárad az ember, de úgy magamban ezen elgondolom, bármikor abba hagyhatom, én régen nyugdíjasként dolgozom. Tehát megvan az a minden vonatkozásban előnyös helyzetem, hogy én egy papírt beadok az igazgatásnak, és 30 nap múlva én már nem dolgozom. El se tudom igazán képzelni. Ez baj. Tehát ezt azért kell látni, hogy ez nem jó. Ez tulajdonképpen nem egészséges, mert 70 éves korban az embernek már azon is kellene, azzal is kéne foglalkozni, hogy hát lazítsa az életét.
Az utánpótlás hiánya
is
lehet a gond?
Is. Uh-huh. Nevelődnek orvosok, ráadásul jó orvosok. Tehát azért a magyar orvos képzés az azért nem ok nélkül jönnek ide külföldről, és fogadják el a diplomát kicsi ráképzéssel, vizsgával. Ugyan néhol mondjuk Amerikába vizsgáznia kell a magyar orvosnak. Mindenkinek vizsgáznia kell egyébként, aki már bárhonnan is megy. De a magyar orvosképzés kiváló. Hát évente körülbelül közel az 1000 orvoshoz
képződik.
De hát az egészségügy helyzete, ami már ki sem merem mondani hány éve olyan, amilyen. Fiatal ember oda kerül, 30 éves, mire önállóan dolgozni képes, mert a rezidencia az még nem önálló munka. A szakvizsga megszerzéséig ő nem önállóan dolgozik. És 30 évesen, amikor már egy másik szférában, mondjuk egy pénzügyi szférában, vagy bizonyos jól menő, idézőbe anyagiakban jól menő szakmában már egzisztenciálisan már stabil, ő akkor kezd. Amikor gyereket kellene nevelnie, családot kellene alapítania, lakást kéne biztosítania, katasztrófa, ő csak dolgozik. Most kórusokban énekelek, és napokban kezdtünk el tanulni egy Queen számot. És nekem az nem volt ismerős. Nem azért, mert nem szerettem a zenét, a rockot, a slágereket, akármit. Az a korszak, amikor a Queennek a csúcsideje időszaka volt, az nekem teljesen kimaradt. Én akkor folyamatosan dolgoztam. Ugyanebben nem szólt a Queen. Tehát azért mondom, hogy ezek a fiatalok ma is így élnek. Tehát ha találnak másik utat, és találnak, ha nagyon keresnek, elmennek egy gyógyszergyárakhoz, orvoslátogatónak, ami szakmában nem nagy feladat. Elmennek, ha tehetik, vagy ha olyan a helyzetük, vagy olyan a habitusuk, elmehetnek külföldre dolgozni, várják ám őket. De érdekes a helyzet. Én nem mennék el. Mehettünk volna, akkor régen volt ilyen Tesco ösztöndíj.
Akartam kérdezni, hogy azért ma ez igen csak jellemző. Ha a fiatal orvosokat nézzük, ugye nagyon, nagyon nagy számban igen. Külföldön próbálnak szerencsét. Önnek akkor volt lehetősége ezek szerint? Mi tartotta itthon?
Hát szűk lehetőségek voltak akkor, de voltak. Barátaink voltak, akik 10 évet külföldi munkavégzésben voltak. Anyagilag sokkal jobb helyzetben. Elmondok egy történetet. Néhány évvel ezelőtt volt az évfolyamnak a 40 éves, a diplomaosztásnak a 40. évforduló, és akkor néhány, nem sokan jöttünk össze, 400-450 ember közül 50-60-an. De ott volt egy kollégám, aki 30 éve él Németországban. Radiológusként jól keres, jól, sokat dolgozik nyilvánvalóan, és ő mondta, hogy ő 30 éve van ott, de ő nincs otthon. A gyerekei sem, majd talán az unokái. Tehát itt vagyok hon, itt az én világom, mondta Petőfi, az Alföldre írta, de itt ez a miénk, olyan, amilyen. Nekem nagyon szép. Azokat az embereket is megértem, akik mégis úgy döntenek, nem jó szívvel szerintem, Hogy elmennek és máshol próbálnak szerencsét. Mert hát nehéz az itteni világ egy fiatal értelmiséginek, akinek nagyon kicsi a jövedel.
A hit életének állomásairól, hogyha kérdezem, akkor milyen főbb állomásokat mondaná?
Én falun nőttem fel. Én falusi fiú vagyok. Egy hagyományos vallásosságot élő családban, közösségben, egy községben, faluban éltem. Természetes volt, hogy templomba járunk vasárnap, hogy a két ruhán közül a szebbet vesszük fel, amikor a templomba megyünk. De ez a hagyományos és a tradicionális vallásosság volt. Az is természetes volt, hogy 10 éves koromban elkezdtem minisztrálni, mert mindenki a barátaim közül is mindenki minisztrált, természetesen. De hát természetes volt az is, hogy később kellett ezt végig gondolni. Mert amikor, hát nem is annyira a gimnáziumban, de akkor mi otthon éltünk. De amikor elkerült az ember egyetemre és kollégiumban lakott, akkor ott az nem volt természetes, hogy vasárnap felveszi a szép ruháját és elmegy a templomba. És az embernek ott volt a kényszerérzete. Vasárnap van, templomba misére kell menni. És akkor abban az időszakban kellett az embernek végig gondolnia önmagát, az önmaga érzelmeit logikája szerint felállított hitét, hogy ez valódi-e? A hit, a hitem valódi-e? Vagy csak tradíció, szokás? Ez az egyik ilyen pont volt. Úgy döntöttem akkor én magam, hogy igen, ez egy valódi hit. A másik ilyen pont volt, amikor megszületett a gyermekünk, és nem az volt a kérdés, hogy megkereszteljük-e, hát az természetes volt, hanem amikor iskolába került. Addig mi 60-ból mindig 10 kilométerre van Turától, ott én Turai vagyok. Tehát azt hazamentünk gyerekestől, és elmentünk otthon a templomba. Amikor iskolába került, és arról volt szó, hogy hittanoktatás, hittanra beírassuk-e, vagy nem, az volt a másik ilyen pont. És akkor mi úgy döntöttünk a feleségemmel együtt, hogy igen, ott fog 60-ban is a hittanra járni, ez viszont azt is feltételezte, hogy ott járunk templomba. És az azért 70-es évek, 76-ban volt, amikor 76-77-ben, az még nem volt, nem csak a puha része volt a diktatúrának. De úgy döntöttünk, hogy igen, mi ezt így felvállaljuk. És vittük a három gyerekünket, amikor már hárman voltak, és a következő ilyen pont volt, amikor a plébánosunk meghívotta az egyházközség képviselőtestületébe. Mert beszélgettünk vele, a mi családunkkal sokszor, és úgy ítélte meg, hogy van ott feladatom, vagy lehetőségem dolgozni. És aztán három év múlva, és azóta is, most már immáron 30 esztendeje, az egyházközség világi elnökeként dolgozom, ezt már le fogom adni, mert 70 éves korban illik leadni. De a hit az egy, az ember életében meghatározó. Valamikor a 70-es években Szörényinek, Bródinak volt egy slágere, aztán ezt beépítették a Kőműves Kelemenbe. De volt egy önálló sláger is, hogy hit, mondjuk szövege így szólt, hogy hit nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet. Ez volt a másik olyan, amit az ember önmagává tett. És ez a hit a mi hitünk, mondja. Ez a hit a mi hitünk, mondja az egyház. És hát ezt próbálja az ember élni. Az sem mindig könnyű. Szoktam volt mondani, hogy a sátánt mindig úgy ábrázolták, meg a gonoszt, hogy szarvai vannak, patái vannak, csúf, szakállas, szőrös, akármi, nem. Ott van a reklámokban, ott van a szépség, a felkínált látszólagos szépségekben, és ezek ellen nem könnyű ám védekezni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Örülök, hogy beszélgettünk.
Dr. Köles Józseffel, belgyógyásszal, a Hatvani Albert Schweitzer Kórház osztályvezető főorvosával Keresztes Szilvia beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu.